Nyitott, kíváncsi, folyamatosan fejlődni vágyó építész iroda vagyunk. Ezért jövünk, megyünk, nyüzsgünk, tájékozódunk, és rendszeresen hívunk az irodánkba szakembereket, hogy kérdezzük és meghallgassuk őket izgalmas építészeti témákról, és olykor vitázzunk is velük. Ezeket a beszélgetéseket a szélesebb közönséggel, veletek is örömmel megosztjuk. Tartsatok velünk, hallgassátok a Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját. Molnár Zsuzsanna vagyok.
Mit szeretne majdnem minden építész az beszeretne futni. És akkor ugye a másik előtt bizonygatni, hogy ő milyen vagányat csinált ezen belül, és ugye ezzel a vágyjal kerülsz ki az egyetemről. Mit kell megváltoztatni ebből, hogy ez ne azzal jár, hogy te menő legyél, hogy nem tudom én milyen formájú, meg milyen házakat raksz le, hanem hogy ilyen kicsi beavatkozásokkal tudjál nagy impaktot létrehozni. Ez olyan képzés kell, például, mint az LTH-n csinál a Karúzó, hogy egyetlen egy darab új épület nincs, hanem minden egyes épület, amit ott a diákok terveznek, az mindig csak átalakítás vagy újrahasznosítás.
Az építészet fenntarthatóságáról beszélgetve gyakran merül fel az épületek megőrzésének, felújításának és átalakításának, illetve bontásának és új épületek építésének kérdésköre. Így ebben a podcast beszélgetésünkben is többször kanyarodtunk ebbe az irányba. Nem véletlen ez, hiszen három építészt ültettem egy asztal köré, akik praxisukban napi szinten foglalkoznak ezzel a témakörrel. Így szinte kérdezni se kellett őket, egyik gondolatot fűzték a másikba. Beszélgetésünk vendége Nagy Csaba, Íbül és Prima Primissima díjas építész, az Archikon építész iroda vezető tervezője. A Bánáti és Hartwig építész irodát pedig Bánáti Béla és Hartwig Lajos képviseli. A BH-ban, így az iroda szakmai programjain is gyakran kerül szóba a fenntarthatóság, és ezzel együtt az is, hogy miként definiálhatjuk ezt a fogalmat. Sokszor elveszettnek is érezzük magunkat a számos ide kapcsolódó kifejezés között, mint a zöld, bio, öko, organikus, energiatudatos, környezettudatos vagy környezetbarát, na és persze még sorolhatnánk. Ezért a fenntartható építészettel foglalkozó podcastjainkat azzal kezdem, hogy megkérdezem beszélgető társaimat, ők hogyan definiálják a fenntarthatóság fogalmát. A kérdésre most elsőként Hartwig Lajos válaszol.
A fenntarthatóság nekem építészként alapvetően a lemondást jelent. Tudni kell azt, hogyha a világot fenntarthatóvá akarjuk fenntartani, akkor az a fajta növekedés, ahogy a világ most növekszik, az nem fenntartható. És ennek a matekja elég egyszerű, tehát hogyha a népesedés ilyen mértékben növekszik majd most, és az egyes embereknek az igénye is olyan mértékben növekszik, mint most, akkor előbb-utóbb ez egy plafont elér. Nekünk, építészeknek azt gondolom az a dolgunk, hogy ebben a kis mikrokörnyezetben, amit tudunk formálni itt magunk körül, mindent megtegyünk azért, hogy ezt a plafont lehetőleg soha, vagy hogyha igen, akkor minél később érjük el.
Említetted azt, hogy hát úgy fogalmaztál, hogy számodra a fenntarthatóság a lemondással egyenlő. Ezt kérlek, hogy fejtsd ki egy kicsit bővebben, hogy miről kellene, kell lemondani, és hogy ez a te életedben miben nyilvánul meg, akár magánemberként, vagy akár a szakmádat illetően.
A lemondás gyakorlatilag azoknak a kereteknek a feladása, amiben most élünk, annak a komfortnak a feladása, amihez sajnos hozzászoktunk, és amihez, hogyha ragaszkodni fogunk a jövőben, akkor előbb-utóbb beleütközünk ebbe a bizonyos plafonba. Mint építész, hogy ez mit jelent nekem? Hát nagyon sok mindent. Lemondást olyan építészeti eszközökről, amit eddig használtunk, mert az épületnek a funkción túlmenő tetszetősége, esztétikuma megkívánja, hogy ilyen eszközökhöz nyúljunk, illetve egy másik szempontból nézve pedig az új házak építésének a megkérdőjelezését is jelenti egyszerűen.
További kérdések merülnek fel bennem azzal kapcsolatban, amit mondasz, de azért arra is kíváncsi vagyok, hogy Csaba, Béla, ti mit gondoltok erről a kérdésről, akár arról, amit Lajos is mond, hogy a fenntarthatóság az egyenlő a lemondással.
Pont ugyanazt, mint a Lajos, csak így nem lesz elég hosszú a podcast. Közben én rengeteget szoktam hallgatni más podcasteket, meg idegeket, minden, és akkor utána az ember egyik nem csak úgy összezavarodik. Tehát, hogy vannak ilyen elvek, amiből nem rakodik össze utána kép, hogy tényleg, hogy mit is tegyünk, meg hogy mi neked benne a szerepet. Tehát én is azt gondolom, hogy van benne ez a lemondás, tehát hogy azért abszolút tudok csatlakozni. Ami nagyon furcsa volt egy másiknál, aki elemezte, nem tudom, hogy ez mennyire komoly, de hogyha valaki városban lakik, mondjuk agglomerációban, és hogy mekkora a lábnyoma. ebben, és ugye ami ebben nagyon egyetem, hogy ha vidéken laksz, akkor nagyobb házban laksz, mint kéne, mert még a fűtésed is füstöl, ellenben mondjuk a társaszáz, amikor a szomszéd is fűt. Tehát a furcsa az, hogy a közlekedést is megvizsgálták, és a közlekedési lábnyoma nem nagyobb a vidéken élőnek, mint a városban élőnek, mert lehet, hogy nem agglomerál közlekedik, viszont az egyéb idejében meg ötször annyit közlekedik, mint az, aki kint van, mert szabad idejében meg elmegy valahova máshova tárgyalni, nyaralni, szórakozni, utazni. Iszonyú fura ez. Egy olyan dolog, amiben egy picit így elbizonytalanodsz egyik ebben, hogy a mérések azok jók-e, igazak ezek, csak hogy szerintem, ami így most bejött, hogy van egy olyan szempontrendszer, amit így korábban mondjuk sokkal kevésbé vizsgáltunk, csak hogy ezeknek mi a megoldások, szerintem azok olyan kérdések, amit szerintem így kapizsgálunk körülbelül. Meg hogy erre egyébként nekünk építészként mennyi ráhatásunk van. Építésznél te mindig egy közegben mozogsz. Tehát, hogy van egy, akik mondjuk építészként dolgoznak veled, vagy máshol, hogy azokra mennyi hatásod van ebbe, aki neked megbízod, annak mennyi hatásod van, vagy aki a házadat építi, annak mennyi hatásod van rá. Szerintem ebben a rendszerben én azt látom, hogy leginkább egyébként mégis a tervezőépítészek vannak valahogy elől a szempontrendszerben. Betefektetőknek kicsi százaléka gondolkodik így, a kivitelezőknek lehet, hogy még kisebb százaléka gondolkodik így, egyiket se bántsuk. De hogy ebből a szempontból szerintem nekünk kell inkább valahol élen járni.
Na majd ebbe az irányba is tovább megyünk, de hogy az eredeti kérdésből Béla se maradjon ki, hogy számodra mit jelent a fenntarthatóság, vagy miként gondolkodsz erről a témakörről?
Jó fogalmak kerültek elő, ezt nem jutott eszembe ideig ez a lemondás, de ez is egy jó. Ha tovább kéne ezt úgy böngyörkézni, akkor egyrészt a racionalitás jutna ez eszembe, a puritanizmus, az, hogy tényleg az embernek az igényeit kell egy kicsit visszafogni. Mert hogy valójában az egész problémakör abból származik, hogy az emberiség túlszaporodott a Földön. És azok az erőforrások, amik rendelkezésre állnak, azok végesek, tehát az a fenntarthatóság, ami egyébként is egy valamilyen kontinuitás fogalom, hogy valamit szeretnénk fenntartani, nem szeretnénk belőle visszaadni, de azt már látjuk, hogy ezt kiterjeszteni, tovább növelni, bővülni, növekedni nem lehet. Szóval, hogy ez hogyan forgatható vissza a saját életünkbe, ez a kérdés. És én azt gondolom, hogy ez a racionalitás is a feltétlenül szükséges erőforrások bevonása a környezetből, ami a mi létünkhöz feltétlenül szükséges, ementén kellene gondolkodni, és mindazokat a rátéteket, sallangokat, amik pusztán öncélúak, azokat levenni. Ez tulajdonképpen visszaforgatható építészetbe, hogyha úgy tetszik, akkor akár esztétikába is, mert hogyha feltétlenül azokat az erőforrásokat hívod le, amik a funkcióhoz szükségesek, és azok megfelelő arányrendszerben vannak tartva, építészetileg át vannak gondolva, akkor azok ugyanúgy lehetnek szépek is.
A lemondás kapcsán szeretném most ezt szóba hozni. Az egyik kedvenc épületem az Amsterdamban egy Amrobank konferenciaközpont, ahol környezettudatosan építették az épületet. Ez egy nagyon nagyszerű megbízó és építész együttműködés volt. Hogy mikről mondtak le, azt most sorolhatnám egy fél órán keresztül, de az egyik legmeglepőbb az volt, hogy ugye az épülettel kapcsolatban meg szoktuk határozni azt, hogy nyáron milyen meleg lehet az épületben, maximum télen milyen hideg lehet minimum. Hát ez minél kisebb ez a mezsgye, annál nagyobb gépészeti berendezés szükségeltetik ahhoz, hogy ezt teljesítse. Tehát, hogyha például nyáron mi 22 fokot akarunk, mikor odakint 34 van, akkor kétszer akkor a klímagép kell ennek az egy hétnek a kedvéért, mint hogyha ez a hőmérséklet lehetne magasabb nyáron. Ja, hogy és miért jobb az, hogyha kisebb a klímaberendezés, hát nyilván kisebb motort kell legyártani, kisebb az egész berendezés, kevesebb hely kell neki, olcsóbb odaszállítani, szóval nagyon sokat lehet ezen fogni. És ebben a bizonyos épületben ez a két hőmérséklet, tehát a nyáron a megengedett legmagasabb hőmérséklet az 28 fok, télen pedig 14 fok, ami azt jelenti, hogy a konferenciákon, ugye, hogyha az ember sokáig ül egy helyben, az nagy kabát. Tehát ez számomra a lemondásnak, mint tudatosságnak egy olyan momentum, a mérföldköve, amin nagyon-nagyon el kéne gondolkodnunk, hogyha tényleg fenntartható építészetet akarunk művelni, hogy a fájdalom küszöbig elmenve megnézni azt, hogy mire van szükségünk, tényleg szükségünk van rá, és hogyha igen, akkor hogy élhetnénk be kevesebben.
Én így konferencián nem ültem, csak hogy ami most így hitel egyikre, az ütöztem, hogy nekünk is van egy piac, amit csinálunk egyébként, a Hunyadi téri piac, És ugye a piacban, hogyha egy épületben nem vagy ott, és ez a hőmérsékleti kérdés, hogy mi a jó a zöldségnek, mi a jó az embernek, egyébként egy piacon is sok időt el tudsz tölteni, úgy, hogy egyébként nagy kabátba vásárolsz. Tehát ugye az nem tudom, ott 14 fok, de hát, hogy egyébként ott is ez a 14 és nem tudom mennyi között van, meg át tudod szellőztetni, de hogy kisebb a különbség a kinti hőmérséklet a benti között, mégis egyébként mindenki el van benne, meg hosszabbat csinálnak. Most a piacon tovább gondoltam, hogy most, mikor Londonban voltunk kint, és azért ott is vannak kicsit másfajta piacok vannak, mondjuk a Borough Market, meg a mondjuk a Camden piac, aminek nagyon-nagyon része az kültér, meg néha bemész egy beltérre, de egyközben nem öltözködsz, és ez működik hidegbe is, meg melegbe is. Lehet, hogy nincsenek akkora hőmérsékletkülönbségek, de hogy például egy bódészerű valamiben, hogy megveszed a kajádat, föl vagy öltözve, és utána be tudsz ülni egy olyan helyre, ilyen kicsi kapszulaszerűk voltak lerakva, ahol amíg megeszed, a saját testhőmérsékleten befűdöd azt a teret a pár ember, aztán megint kimész a kintibe. Tehát, hogy szerintem igenis vannak olyan szituációk, ahol ezeket bőven tudod órákon keresztül is vinni. Ezt ki lehet elemezni egyébként egy konferenciára is. Ugye nálunk egy konferencia az úgy tartódik meg, hogy van egy irdatlan méretű stadion például, aminek az egy 23. részét használod, miközben az egész stadiont befűtöd olyan hőmérsékletre, ahol ott is jól éreznéd magad. Ezek a kérdőjelek, tehát itt tényleg azt gondolom, hogy itt most ebben mindárban totálisan megegyezünk a dolgokban, nem is fogunk tudni egymással vitatkozni, de hogy mégse tudunk áttörő eredményeket elérni, amiben én azt gondolom, hogy az irodátok ilyen szempontból nagyon profi. Tehát, hogyha idén egy megrendelés, megnézi, hogy így is tud valami működni, meg át is szép ez a beton, ami tartja itt a támfal beton, meg fölötte a tégla így nyersen, tehát te sem bejön, hogy ez az lehet, hogy másnak is bejön, és ezzel többet lehet nevelni, mint, tehát hogy vannak ilyen példák rá, szerintem azt jobban lehet, rá lehet venni, és rájuk is rájönnek, hogy így is tudna működni, és nem mindig a klisészeriség legyen, mert szerintem egy befektetőnek legtöbbször félelme van, hogy ezt biztos el tud majd adni, és ezeket az ilyen nis piacok, azok úgy nem, arra megvan az egy-két ember, aki ezen megy.
Amire most utaltál, vagy amit említettél, ez a BH-nak az új irodaépülete, csak hogy a hallgatóink is teljes mértékben képben legyenek, és bár sok helyen lehetett róla olvasni, de hogyha már így említetted és szóba került, akkor Béla, ha pár mondatban így mesélnél az épületről, hogy mi is az, amire Csaba utal, hogy miért lehet ez egy jó példa.
Még előtt annyit szeretnék itt az előző témához hozzáfűzni, hogy hát az ember azért terjedt el a földön ennyire, mert hogy alkalmazkodó képes. Tehát, hogyha mondjuk kicsit banálisan hangzik, de az eszkimók tudnak 14 foknál alacsonyabb hőmérsékleten is létezni, élni, dolgozni, és élni a mindennapi életüket, és ugyanez az egyenlítőn is megvan, akkor mi itt mondjuk miért ne tudnánk Európában ugyanezt a tartományt bejárni. De nem kell ilyen messzire menni, szeretem Izlandot, egyik kedvenc országom, és hát a skandináv országokban azért eléggé kitettek az emberek az időjárásnak. Eszükben sem jut az, hogyha mondjuk el akarnak menni kirándulni, és éppen esik az eső vagy rossz az idő, akkor lemondják ezt a kirándulást, amíg nálunk mondjuk a óvodából a gyerekeket, hogyha majd az iskolából, hogyha esik kint az eső, akkor már nem visszük ki, mert hogy esik kint az eső, és nehogy megázzanak, és nehogy a szülők esetleg számon kérjék, hogy miért hajtották ki szegény gyerekeket az esőbe levegőzni. Szóval, hogy ez az alkalmazkodás, ez nem áll olyan messze tőlünk, és azt hiszem, hogy ezt kéne valahogy segítségül hívni, és megérteni, hogy a komfortunkból nem feltétlenül kell leadni, egyszerűen úgy is tudjuk jól érezni magunkat. Szóval, hogy az irodára rátérve, mi ennek az irodának úgy fogtunk neki, hogy a lehető legkevesebb olyan beavatkozást végezzük, ami szükséges, hiszen meglevő épületről van szó. Eleve azért választottunk meglevő épületet, részben persze, mert hogy azt gondoltuk, hogy az erőforrásaink erre alkalmasak, másrészt pedig azért, mert azt gondoltuk, hogy ami meglevő és alkalmazható ránk, akkor azt már nem kell megépíteni. Tehát eleve azokat az erőforrásokat nem kell lehívni, ami mondjuk a szerkezet megépítésig szükségesek. Ennek ellenére egyébként elég alaposan bele kellett nyúlni az épületnek a térszerkezetébe, hiszen az eddigi funkcióknak teljesen gyökeresen ellentétes rendeltetés települt be azzal a mi építészirodánkkal, de ezt a beavatkozást is olyan mértékben végeztük, amilyen feltétlenül szükséges azokat a szerkezeti beavatkozásokat. Hát itt most rengeteget lehetne beszélni, de nem tudom, hogy a podcastban mennyire lehet lehívni azokat a felületeket, vagy azokat a meséket, amiket most itt látunk.
Azt hiszem, hogy mind a két irodának, a BH-nak meg az Archikonnak az életében is, vagy a projektjei között több olyan épület van, ami egy már meglévő épület megújítása, akár itt az említett irodaépületre, ha gondolunk, de például óvodaépületek az Archikon esetében, vagy mind a két iroda életében vannak műemléképületek, amelyeket megújítottatok. És itt például az óvoda épületek esetében számomra érdekes volt, hogy van olyan, ami panel épület volt, és akkor így elgondolkodtam, hogy hát itt a paneltől a műemlékig nagyon széles a skála, hogy milyen típusú épületek eshetnek át felújításon, megújításon vagy átalakításon, de hogy talán mégis lehet ezekben egy közös szemlélet, hogy mi az, ami vezeti az építészt egy ilyen jellegű munka során.
Szerintem nem biztos, hogy úgy kell hozzáállni, ahogy eddig hozzáálltunk. Ahogy ezt az irodát elképzeltük, megkerestük, a következő párhuzam jutott eszembe, szóval, hogy az embernek szüksége van egy pulóverre, akkor bemegy egy pulóverboltba és vesz egy pulóvert. Vagy elmegy egy turkálóba. Na most a turkáló ugye használt ruhákat árul, és ott a turkálóba lehet kapni egy csomófajta pulóvert, és választasz egy olyat, ami nem biztos, hogy pont az igényeidnek megfelelő, de lehet, hogy kicsit átalakítod, viszont nem kell kidobni ezt a pulóvert, viszont nem kell újat gyártani neked. Mi ezt olyan szemlélettel kerestük ezt az épületet, mint hogyha Budapest egy nagy turkáló lenne, és van benne egy csomó eladó épület, ami erre is jó, arra is jó, olyan biztos nem akad egy se, ami pont jó nekünk, de kerestük egy évig. Kerestük egy évig, és megtaláltuk azt a pulóvert, amit kis átalakítással végül is úgy saját magunk számára alkalmasát tudtunk tenni, hogy használjuk. Tehát nem azt csináltuk, hogy nekünk ezen a területen, ebben a kerületben kell egy telek, tehát megvesszük a telket, és ezt meg ezt akarjuk ráépíteni, mert ezek meg ezek a szükségleteink, hanem megnéztük, hogy mi kapható a turkálóba, és kiválasztottuk azt, ami legközelebb van hozzá, és nem kellett elbontani semmit, és nem kellett újból építeni semmit. Na most ezzel szemben hogy működik egy városnak a fejlesztői rétege? Eszébe se jut megnézni azt, hogy esetleg valamit át lehet alakítani arra, amit ő szeretne, hanem vesz egy telket. Hogyha van rajta valami épület, akkor azt ledózerolja. Eszébe se jut megnézni azt, hogy esetleg mi használható abból, hanem telket vesz, gyalul, épít. Azt gondolom, hogy ha azt kicsit jobban megnéznénk, hogy mi az az épületállomány, amiből itt Budapesten gazdálkodni lehet, és itt elsősorban lakásokra gondolok, rengeteg lakás van üresen, önkormányzati lakások, állami lakások, és rengeteg olyan lakás van, amikben olyanok élnek, amiknek nincsen szükségük rá. Tehát teljesen szükségtelenül sokkal nagyobb lakásokban élnek, mint amennyire szükségük van, és ők sem akarják fenntartani, és nehézséget okoz a fenntartása. Tehát, hogyha nem feltétlenül építésben, új épületben gondolkodunk, hanem megpróbáljuk megnézni, hogy mink van, mi az az épületállomány, amivel sokkal-sokkal jobb használattal, esetleg az igényeink leadásával, mert nem biztos, hogy egy embernek 150 négyzetméteren kell élni, hanem lehet, hogy elég 50 is. Tehát, hogyha mindezt beletesszük egy kalapba, és megnézzük, hogy mikkel lehet ezt megoldani, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokat sikerül fogni.
Csaba, a ti esetetekben mi az a szemlélet, amivel hozzáfogtok egy felújításhoz, egy rekonstrukcióhoz, akár egy óvoda, egy strand, vagy egyéb épületek esetében?
Teljesen egyetértek a Lajos, hanem be, csak mindig szereted ebben mindenhol mutatni, hogy miért nem sikerül az valahogy úgy. Hát azért nem sikerül úgy, mert van az a befektető, akiknek nagy része úgy gondolkozik, mint te. Az önkormányzatoknak szerintem iszonyatos töredéke, aki ugyanezt a vezérlőpontot rakna maga elé, hanem a legtöbb önkormányzat vagy úgy van fölépülve, hogy így valahogy ebben a befektetői ízét így éppen nem is szereti, de ez így ki is szolgálja valahogy, és nem ebből a szemléletből csinálja egyetlen egy fejlesztését se. Tehát ez ritka a kivétel szerintem ebbe. Tehát egyetlen nem erre van. Tehát, hogy saját magam környezetet megnézem, majdnem mindent arra kényszerítenek rá, hogy bontsák le a régi házakat, az összes villát lebontják, még amilyen műemléki jellegű, azt is lebontják, azért, hogy utána a nagyobb házat tudja odarakni, utána, mert ugye ez egyébként kinek jó. Tehát, hogy nekem, mint szomszédnak biztos nem jó, befektető nyer rajta, általában valamit, de hogy ezt a rendszert egyébként már a szabályozásnál meg lehetne egyébként fogni, szerintem. Hogyha valamiért, nem értem, hogy miért ilyen a szabályozás, tehát vannak olyan idő, amikor senki sem akar építeni. Akkor hoznak olyan szabályozást, hogy rugalmasak legyenek abból, hogy aztán sokat lehessen építeni. És aztán utána az megmarad ez a sok építési lehetőség, de minek? Akkor a másik része annak, hogy a saját szakmánkat is elkézem ebből, hogy mit szeretne majdnem minden építész az beszeretne futni. És akkor ugye a másik előtt bizonygatni, hogy ő milyen vagányat csinált ezen belül, és ugye ezzel a vágyjal kerülsz ki az egyetemről. Mit kell megváltoztatni ebből, hogy ez ne azzal jár, hogy te menő legyél, hogy nem tudom, hogy milyen formájú, meg milyen házakat raksz le, hanem hogy ilyen kicsi beavatkozásokkal tudjál nagy impaktot létrehozni. Ez olyan képzés kell, például, mint az LTH-n csinál a Karúzó, hogy egyetlen egy darab új épület nincs, hanem minden egyes épület, amit ott a diákok terveznek, az mindig csak átalakítás, vagy újrahasznosítás. legutoljára egy olyan diák jelentkezett hozzánk, akinek az volt a diploma terve, hogy hát most így nem konkrétizálok benne, hogy a Monteverestre, hogy ne lehessen ráismerni, a Monteveresten van egy meglévő lepukkant szálloda, ami tök üres, amiből nomád szállást akarsz csinálni, és a diplomatár meg az volt, hogy azon a helyen meg egyébként egy ilyen nagy faház, hogy ez lebontódott, és helyette lett egy faház, és mikor kérdeztem, hogy miért bontottad le, mert kicsi volt a belmagasság, csak 270 volt, és ugye nomád szállást 270-en nem lehet megcsinálni, de ugye ez egy egyetemi feladat volt, és egyetemből jött ez ki. Tehát úgy szerintem egy ilyen szemléletváltást az nagyon-nagyon egész társadalmon végig kell vinni, ami egyébként idő. Kérdés, hogy ebbe kik a pionírok, csak én ebből tartom, nagyon fontosnak egyébként így tényleg az irodátokat, nem azért, hogy kiraktok, hogyha én itt nem jót mondok, hanem egyébként tényleg így gondolom, hogyha tárgyiasultan van egy-két dolog, amit bárki láthat, annak nagyobb jelentősége van, mint hogy mit beszélünk.
Igen, az jutott eszembe egyrészt a szabályozásról, hogy csak ezt úgy zárójelben, hogyha jól tudom, akkor Ausztriában már életbe lépett egy olyan szabályozás, ami a meglevő épületek lebontását külön és eléggé megindokolandó engedélyhez köti. Tehát valóban szabályozási oldalról nagyon sokat lehet tenni ebben az ügyben. A másik, ami eszembe jutott, hogy igen, az oktatásban is, de az építészek szemléletmódjában is a kreativitás, az innováció, az új felmutatásának a fogalmát tulajdonképpen át kell alakítani, át kell konstruálni. Tehát a kreativitás az nem biztos, hogy formai kreativitásban lehet, hogy olyan egyéb innovációkban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy hogyan lehet azt a bizonyos épületet megtartani, hogyan tudjuk úgy átalakítani ezt, ami funkcionálisan is működik, és egyébként pedig az esztétikai igényeinknek is megfelel. Tehát ahelyett a, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, nem találok rá jó szót, grandiózus kreativitás fogalom helyett egy másfajta kreativitás fogalmat kell elplántálni mondjuk a hallgatókba is, hogy nem az a feltétlenül jó, hogyha én itt landscape designt alkotok zöldmezőn új formáknak a felmutatásával és ezeknek a topzódásával, hanem egyfajta olyan fajta innovációt viszek az én tervembe, az én épületembe, ami egy másfajta irányultságú.
Ez nem lehet érteni, hogy miért. Tehát, hogy egy diákot, aki bemegy, önmagában megkérdezett, szerintem fenntarthatóbb. Tehát most a saját gyerekeink is, szerintem, hogy fenntarthatóbbak, mint mi. Mi lehet, hogy az ő hatásukra is álltunk át így fenntarthatóvá. Csak most egy ilyen valakit beraksz egy egyetemre, és utána kijön egy kevésbé fenntartható gondolkodás. Ez egy grotesz, de miért jött ki, hogy azért valaki oktatja nagy részben őt, vagy annak a szemlélete, az meg nem ilyen.
Nagyon fontos dolgot mondtál, Csabi, az, hogy két a pionír. Mert a körbemutogatás műfaja az nagyon megy. Emlékezetes nekem, mikor a Van der Leyen bejelentette egy német stadionba, hogy ne egyenek vízlit a németek, hát akkor a felháborodása volt a német hallgatóságnak, hogy most azon nem múlik semmi, hogy egy ember nem eszik vízlit, de mondjuk, hogyha egy stadionnyi ember nem eszik vízlit, az annak már van hatása. De mindegy, tehát a lényeg az, hogy mindenki azt gondolja, hogy nem rajta múlik a dolog, hanem a BP, meg a Shell-en, meg ezen rettenetesen nagy cégeken, meg a kormányokon, meg a politikusokon, mert azok meghozzák meg a megfelelő törvényeket arra, hogy a fenntarthatóság az rendezetten lefolyjon. Nagyon kicsi ma még a tere annak, ami az egyén felelősségére mutat rá. Az értelmiségnek a felelősségére, már pedig az értelmiségnek kell ennek a pionírjának lenni, sőt, nekem meggyőződésem az is, hogy még az értelmiségen belül is az építészeknek sokkal nagyobb a mozgástere. Ugyanis egyrészt az, hogy mit tervezek, hogy közben a megbízómat mire sikerül rávenni. Esetleg nem csak rávenni, hanem mondjuk elkötelezetté tenni. Vagy a kollégáimat rávenni, és szintén elkötelezetté tenni. Ezek azért azt gondolom, hogy elég széles eszközkészlettel rendelkező dolgok. Tehát a kérdés, hogy most mit lehet tenni, hát azt, ami a kezünk ügyébe esik, de ott mindent. Tehát, hogyha az embernek van családja, akkor meg kell győzni a családot, hogyha vannak barátai, akkor meg kell győzni a barátokat, ha vannak kollégák, meg kell győzni a kollégákat, és elkötelezetten, fenntartható módon kell épületeket tervezni.
Ebben azért a tájépítészek jóval jobb helyzetből indulnak, mert hogy zölddel foglalkoznak, őrülük, mindenki elhiszi, hogy ők zöldek.
De én ebben nem vagyok biztos, hogy a tájépítészek jobbak egyébként, hogy általánosságban, mint mi.
Jobb alapján államvállásból indulnak, mint az építészek, akik általában szilárd anyagokkal a zöld felületek helyén alakítanak ki épületeket, hát a természetbe tulajdonképpen bele rondítva, hogyha ebből a közfelfogásból nézem. Tájépítészek, miután azért a köztudatban mégiscsak az van, hogy ők zölddel foglalkoznak, fákkal és növényeket telepítenek, hát az nyilván egy másfajta alapállás.
na mindegy, messze vezet ezzel, hogy ők is épületeket szeretnének tervezni, és azért ezeket így visszafordítják utakba, padokba, meg ilyen építményekbe, és ezek így elburjázzanak a zölddel ellentétben. Szerintem több növényt és kevesebb utat, vagy olyan feleteket csinálni, amiben nagyon keveset látszik, hogy az esővíz megtartásra lőne valaki, mondjuk ilyen téri szituációkba, és nem pedig azt, hogy valahogy a burkolatról belejtetjük az összeset a csatornába, hanem hogy tudjuk azok, hogy azzal föl, ami egyébként is leesett, ugye addig tárolni még az a fa issza majd föl, de hogy ilyeneknek azért vannak útjai a világban, nekünk is volt egy darab ilyen terv itt, amit a sznoettások csináltak, de egyébként a többi fejlesztésnél semmilyet nem lehet látni. Tehát mondjuk egy köztér az általában úgy néz ki a mai világban, hogy van egy nagy darab parkoló, egy nagy beépítés alatt, és annak a tetejére valamennyi zöldet így rápakolnak, hogy így a természet táptalaja és a levegő között azért legyen egy ház. Tehát, hogy védhetném itt a tájépítészeket, hogy mit tudnak egyébként ezen belül csinálni, nem illem őket sem.
Ebben a műfajban nekem most nyáron volt egy fantasztikus élményem. Norvégiában jártunk egy olyan hotelben, ami az erdőben volt, ilyen kis dobozokból állt az egész hotel, tehát egy szoba, egy doboz, de mondjuk a szoba is ilyen minimál mérettel, mindegyik doboz fából volt, és ilyen vékony lábakon állt, és gyakorlatilag kertészete az egész létesítménynek nem volt, holott több hektáron terült el. Ahogy a hotelnek a lakói kijárták a gazban az utat, az illető szobáit, az volt az út. 30 cm szélesség ősvényeket kell elképzelni így a dzsuhába, úgy lehetett megközelíteni, és nagyon jó volt.
Majd fogunk ezért kapni azért a tájépítész kollégáktól. A másik pedig az, hogy csak a védelmükben, hogy nem mindegy azért nyilván, hogy milyen a terheltsége bizonyos környezetnek Norvégiával az ő népsűrűségében, és mondjuk azzal, amit magam elé képzelek, amit Alajos elmondott, valószínűleg jobban megoldható ez, mint a Várostigetben, vagy egy mondjuk egy ötödik kerületi parkban a Hill-téren, ahol rászabadul több százer ember kiéhezve egy bizonyos zöld felületre, hát abból valószínűleg nem marad semmi egyébként sem. Na, szóval ezt akartam csak mondani, de egyébként meg egyetértek hozzá, minél több zöldet.
Borzasztóan nehéz, tehát mi is így valahogy így beleestünk már be a problémába, tehát én a lemondásig egyikét nem jutottam el, csak így látom már magam mellett ezt a problémát, hogy előbb-utóbb bele kell futni. Tehát mi tegnap például nem voltunk, a 80-as évvel egy házban nyárát szerenán Erdélyben, és azt hívtak le minket fölújítani. Ugye ennek az egyik része az, hogy gondolsz végig egy olyan házat, ami ez a modernista házaknak sokkal nehezebb a felújítás, hogy az tudja a hőtechnikát, gépészete semmi sincs benne, utána tényleg igény van mindent a szellőztetni, vagy nem, meg hogy nyáron hűteni. Tehát egy csomó ilyen alapvető kérdések vannak. Igen, de hogy jutsz le? Ugye? Kis lábnyomot akarsz látni, és hárman mész le, akkor ugye vonattal mész le. És ha megnézed a vonatmenetrendet innen, mondjuk nyárát Szeredára, akkor egy napig te csak utazol, meg átszállsz egyébként, meg egy napot meg utazol, meg visszajössz, és hogy két napot akarsz ott lenni, akkor négy napja elmegy négy embernek. Most ehelyett egyértelműen az autópályán való odarohanást választod, mert azzal egy nap reggel lemész, délben ott vagy, és másnap délután meg visszajössz. Ez a lemondás, hogy lemondasz-e még két napodról azért, hogy kisebb lányomot hagyjál, vagy nem is nem mondtam le. És közben meg egy olyan házat próbálok csinálni, amin én meg akarok mindenkit győzni, hogy mondjon le bizonyos komfortkészülték. Tehát van ennek egy ilyen groteszk világa. Tehát én csak azt akartam ezzel, hogy nem tudod teljesen azt a közeget, amiben vagy megváltoztatni. Lehet, hogy egy picit úttörőbb vagy talán másoknál, de ebbe a közegbe élsz.
Egyszer végighallgattam, ez még jó néhány éve volt, három szakértőnek a vitáját arról, hogy a PET palackok összenyomásának melyik a legkörnyezettudatosabb formája. Ad egy, összetaposod, ad kettő, van ez az összenyomó szerkezet, ad három, van ez az összenyomó szerkezet, de elektromos melegítéssel, ami a lehető legkisebbre préseli össze. Egy több mint fél órás vita volt. Ugyanis hát az a helyzet, hogy összetaposni a legegyszerűbb, ahhoz nem kell legyártani semmit, viszont a legnagyobb térfogatú marad, mert olyan alaposan nem lehet összetaposni. Aztán ennél egyre jobb, hogyha ilyen szerkezettel nyomod össze, de hát a legjobb nyilván az, hogyha elektromosan melegítve jön is közben, mert akkor ilyen teljesen alaposan lehet. Igen, ám, de ahhoz áram kell, meg komplikáltabb berendezés. Viszont a teherautó térfogata, ami elviszi, vagyis hát a kukáskocsinak a térfogata, meg a benzin, amit elfogyaszt, stb. Szóval ezt mindet be lehet rakni egy kupacba, és lehet róla órákig vitatkozni. Most egy nagyon érdekes dilemma, amit mondasz, tehát az, hogy van a Isten háta mögött egy megmentendő épület, és akkor csak pusztán az, hogy oda utazol, már lehet, hogy nagyobb lábnyomot hagy, mint amennyit el tudsz érni egyáltalán megmentésben. De hogyha már eljutunk idáig, hogy ezekről beszélgetünk, akkor szerintem ez már nagy dolog.
Egyébként pedig két dolog, az egyik az az, hogy valahol az a szemlélet, amikor tényleg elkezdünk racionálisan gondolkozni és számolni, kicsit eltúlozom a dolgot, tudományos alapon közelíteni ehhez. Még akkor is, hogyha mondjuk te azt kalkulálod ki, hogy próbálod meg megbecsülni, hogy mennyi energia és mekkora környezetszennyezéssel jár az, hogy most odáig kocsival mennél ahelyett, hogy vasúttal mennél, az tényleg egy jó dolog, mert valóban mindenkinek és a közéletnek, meg a közgondolkodásnak is a felé kéne eljutni, ahelyett, hogy legtöbbször azért emocionális alapra helyezi a dolgot, már csak azért is, mert hogy nekem úgy kényelmesebb, és hogy ne szóljál bele abba, hogy én hogyan menjek le valahova például, vagy hogy milyen terméket vásároljak meg. Szóval, hogy ez már önmagában egy jó állapot lenne.
Azt hiszem, hogy itt így ezek a különféle szempontok mind a szemléletformálás irányába visznek, és talán már az, hogy erről beszélgetünk, vagy nyilván mindannyiunkat érnek olyan benyomások, amelyek hatására ezeken elgondolkodunk, és utána egymással is megosztjuk ezeket a nézeteinket, akár tényleg ez, hogy vonattal menjünk hosszabb ideig, vagy autóval hamarabb odaérünk, vagy ki tudja, hogy akkor még a repülő az itt milyen szempontokat hozna be, de hogy egy kicsit visszaterelődjünk az építészet területére, akár itt ebben a romániai példában, amit mondasz, hogy maga ez az épület, amit átalakítotok, is maga egy szemléletformálásnak lehet a, vagy mint akár ez az épület, ahol most ülünk, hogy ahogy te is mondtad, hogy ha ide belép az ember, akkor elgondolkodhat azon, hogy miért is úgy néz ki ez az épület, ahogy is, hogy lehet így is, és hogy így is jól érezhetjük magunkat.
Igen, csak azt mondom, hogy ebbe könnyebb úgy lépni, hogyha eleve a feladat olyan, meg megkeresnek, hogy nem kell gátakat ledöntened. Mondjuk mi úgy szoktuk csinálni, hogy azért így azok a feladatok találnak meg, amik így konformak, és kevés van, ami meg így nem konform. De azért van, amikor nem annyira konform, és akkor megpróbálod meggyőzni valamilyen eszközökkel a megrendelőt, meg közeget, hogy azon lehetne még egy kicsit környezetotthonosan gondolkozni, vagy sikerül, vagy nem. De ugye az a nehéz, amikor iszonyatos különbség van közte. Minket ez nem is talál meg, mert már úgy nem is abban az utcában megyünk, ahol ők, hogy azt a tömeget hogy győzöd meg.
Egyébként itt egy negyed órával vagy 20 perccel ezelőtti kijelentéssel szemben én azért úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy a szabályzórendszer nélkül meg nem megy. Képzelhetjük magunkat elit csapatnak, akik formálják a közvéleményt, de tudomásul kell venni, hogy azért mi mégiscsak így ülünk itt ebben a körben, és nagy részt saját társaságunkban mozgunk. Ritkán kerülünk ki ebből a élcsapat buborékból, és elég nehéz azt elképzelni, hogy mondjuk a társadalomnak a nagyobb része az egyszerűen nem így gondolkodik, és valószínűleg nem is érünk el hozzá olyan mértékben, hogy érdemben, vagy legalábbis olyan mértékben tudjuk befolyásolni az ő véleményét és viselkedését, ami látszik. És igenis, nekünk van egy olyan feladatunk is szerintem, hogy ezzel a gondolkodással elérjük azokat a döntéshozókat is, akik bizony szabályokat hoznak, és olyan szabályokat hoznak, amik ebbe az irányba hatnak. Mert hogy egyébként ők nem szakemberek, mi részben szakemberek vagyunk, részben látjuk a mi szakterületünknek a problémáit, nyilván mások is így vannak vele, az ökológusok, a biológia tanárok és így tovább, és nekünk van egy olyan közgondolkodásra direktbe befolyásoló ténykedésen túl is, hogy igenis a társadalom másik elitjét, a politikusokat tudjuk befolyásolni és jobb belátásra jutni egy korszerűbb szabályozással.
Meg lehet kérdezni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát miért van egy törvény? Azért, mert az emberek úgy akarják, vagy pedig a politikusok akarták, és azon túl az emberek cselekszenek úgy. Mert azért én gondolom azt, hogy ha van igény valamire, akkor abból előbb-utóbb lesz törvény. Mivel hogy a politikusokat ugye elvileg választják, elvileg nézik azt, hogy mi tetszik az embereknek, mi nem. Tehát, hogyha egy nagyon elkötelezett közvélemény lenne a fenntarthatóság mellett, az előbb-utóbb a politikát kényszeríteni arra, hogy ennek a törvényi keretrendszerét kidolgozza. Valóban az a probléma, hogy a politikusaink, akik ugyan véleményformálók, de cseppet sem abban az irányban formálják a hazai közvéleményt, ami ebből a szempontból kívánatos lenne, és a közvélemény ereje pedig messze nem jutott még el odáig, hogy kényszerítő elővé érjen össze. És hát itt van az értelmiség felelőssége a írástudóké, meg az építészeké, hogy a közvéleményre milyen eszközökkel tudnak hatással lenni, mik azok a kommunikációs csatornák, amik mentén az átlag magyar polgár elérhető, illetve hát tudomásul kell venni, hogy ezért nekünk építészeknek van egy nagyon jó kis lehetőség a kezünkben, olyan házakat kell építeni, mert azokat látják. Tehát, hogyha olyan házat építünk, amiről látszik, hogy ez környezetudatos, vagy legalábbis megírható róla, tudható róla, akkor az ott van. Tehát ez nem megy el, hogyha minden nap arra jár valaki, és az jut eszébe arról a házról, hogy lám, ez környezetudatos, akkor ennek azért van egy olyan ereje, ami remélhetőleg ennek az utánzására sarkal.
Én még bele szeretnék állni a jogászokba is, hogy ki nem maradjanak. Csak azért, mert mondtad ezt a szabályozást, ugye az a baj, elvileg benne vagy egy olyan osztrák-magyar kultúrában, ami szereti bürokratikusan mindent szabályozni, amikor a szabályozás végén totál elveszik a lényeg, és soha nem lehet semmit se szabályozni. Már én a másik oldalon állok, ebből is látszik. És az a baj, hogy az egész rendszerben túl sok jogászgondolkodású van. És a magyar jogi szabályozás, csak beszélgettem egy olyan valakivel, aki Németországban él főleg, jogász, és mind a kettőre van. És hogy ott sokszor a lényegét nézik valaminek, nem meg a betűit. És pont ezért van, hogy mindig el fog vézni, hogyha valamit leszabályoznak, és lesz egy ilyen törvény. Énkem is hívtak egyébként ilyen kidolgozásban szabványnak, egyután elmenekülsz, mert az a lényege, hogy mi van akkor, hogyha nem, meg ha az mégsem, meg úgyse, és ráraksz egy olyan szabályozást, ami úgy megköti a kezedet, hogy inkább ne legyen. Tehát én egyébként tényleg azt gondolom, hogy inkább ne legyen. Tehát, hogy legyenek olyan fő elvek, aminek meg kell felelni, meg nagyon fők, de ne legyen túlszabályozva. És nálunk minden iszonyatosan túlszabályozódik. Szerintem azért, mert hogy az említett politikusok között is iszonyatos sok jogász van, ami a saját szakmájuknak ezeket az ilyen általunk teljes hülyeségnek tartott toposzait fontosnak tartják, meg közgazdász, meg nem tudom, ilyenek, azokban is szívesen belállok, mert ugye amikor bárki ilyen kockás papíron egy ingatlan fejlesztést kiszámolt, hogy mi a bérleti díj, meg mekkora a ház, mennyi az építési költség, amit így nagyon bonyolult kiszámolni, ugye egy baj van, hogy azok az adatok, amikkel kitöltötte, az mondjuk ugye egy Covid után, vagy egy Ukrajna után bemutatjuk, hogy teljes hülyeség. Tehát tényleg a szorzás, meg a matematika az úgy jó, de az egésznek nulla értelme volt, de egyébként egy ilyen komoly fejlesztői szakmával állunk szemben. Ellenben egyébként a több művész típusú ember szerepelne a politikától kezdve mindenütt, akiknek ezek a zsigerileg idegesítik ezek a dolgokat, és megpróbál csak egy ilyen élhető valamire koncentrálni, szabályozók meg Excel táblák nélkül, lehet mindenki jobban érezni magát. Én biztos.
Egyrészt az időnk vége felé is járva, meg hát most, hogy mindenki mindenkibe beleállt. Szóval, hogy ne ennyire negatívan zárjuk ezt az egészet, esetleg pozitív példát is tudtok így a végére említeni, hogy azért vannak olyan ráhatásotok akár a döntéshozókra, vagy bárkire, amiben pozitív eredményt láttatok megvalósulni, mert azért, hogyha egyszerűen csak felmegy az ember a két irodának a honlapjára, akkor azért találhatunk olyan példákat, amelyek szívmelengetőek, vagy amire jó szívvel gondol az ember.
Hát, hogy mi ad optimizmusra okot? Nekem az mindenképpen, hogy az egyetem büféjében sikerült a szívószálat, műanyag szívószáról papírszívószálra cseréltetni egy fél év alatt, és hát nekünk van egy szervezetünk, a Magyar Környezettudatos Építés Szervezet, akik a környezettudatos építés elterjesztését tekintjük feladatunknak, és úgy gondolom, hogy a szervezetünk az nagyon szépen hízik, és egyre több tagunk van, egyre több elkötelezett tagunk van, és egyre többekhez tudjuk talán eljuttatni ennek a gondolkodás a mikéntjét, ezt a gondolkodás magát, és hát bízunk abban, hogy egyrészt vannak a szervezetkeretek, mint a HUGBC, meg hát a leghatásosabb mégiscsak a szervezetlen keret, az, hogy mindenki teszi a dolgát.
Én azt gondolom, hogy tényleg a személyes, egyrészt a magánszemélyes példával, másrészt pedig a szakmai személyes, vagy legalábbis saját példával lehet leginkább előre járni, és én egy ilyen türelmesebb típus vagyok, tehát én azt látom, hogy itt most már évek óta hintik a magot mindenki, aki erről beszél, és egyre inkább elterjed a közgondolkodásban ez a fajta viselkedésmód, és ennek bizony tényleg idő kell ahhoz, hogy megérjen. Ahogy egyébként az épületünknél is, most jelentkeznek lassan azok, akik már nem csak az esztétikai, és nem csak amiatt kíváncsiak az épületünkre, hogy mit hogyan csináltunk, és hogy hogyan kezeltük ezeket a felületeket, hogy ilyen vagány lett, és ilyen tök jól mutat a videókonferenciáknak a hátterében, hanem arra is kíváncsiak, hogy tényleg akkor hogy is csináltuk ezt, akkor ez most olcsóbb volt, vagy drága lett, és hogy ennek a környezetvédelmi vonzatai, vagy fenntarthatósági vonzatai micsodák, hogyan is működik a gépészet. Igen, a gépészet is visszafogottabb, mint amit egy hasonló volumenű irodába beleraktunk, és ezeket magukévá teszik és jegyzetelik, és úgy tűnik, hogy van hajlandóság egyre több abban, hogy ezt egy kicsit leutánozzák, és magukévá tegyék.
Nekem személy szerint egyébként, ami nagyon egyértelmű, hogy olyan zsűrik, amikor ilyen nemzetközi zsűrikben voltam benne, vagy ilyen komolyabb nemzetközi építészeti díjaknál, tehát ott nem rúglagnám, aki nem így gondolkozik, nem környezetudatosan, tehát az ilyen nem kívánatos személy, és ez egy abszolút pozitív. Tehát nem is kérdés az, hogy tehát mint ha valaki bunkó lenne egy ilyen közegben, nem látott, akkor nem fogadod be. Tehát, hogy szerintem azért az irány, ez nagyon-nagyon egyértelmű, hogy ez mikor gyűrűzik át a saját szakmánkon, meg megbízónkon, szerintem biztos, hogy át fog gyűrűzni. Tehát ugyanolyan ciki lesz, nem könnyű az utazon gondolkozni egy pár év múlva. Igazából engem csak az idegesítő, hogy ez még nem lehet rövidebb idő, amíg ez a rendszeren átmegy. De át fog menni.
A beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építésziroda podcastját hallottátok. Beszélgető társam volt Nagy Csaba, Íbülés Prima Primissima díjas építész, az Archikon építésziroda vezető tervezője. Illetve Bánáti Béla és Hartwig Lajos, a Bánáti és Hartwig építésziroda alapítói, vezető tervezői. Én Molnár Zsuzsanna vagyok, köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket. Ha tetszett a műsor, kövessétek a Beszélő Építészet csatornáját a Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy azon a podcast platformon, amit a legszívesebben használtok. Hallgassatok bennünket legközelebb is! Thank you.